Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, külön a legfiatalabbakat. Először a ti figyelmeteket szeretném kérni. Nem tudom, ha emlékeztek-e arra, hogy a Biblia ír az állatokról, arról, hogy a Jóisten még állatokat is föl tud használni, hogy embereket megszólítson és figyelmeztessen. Emlékeztek-e ilyen történetre, amikor még meg is szólalt egy állat? Nem tudom, valakinek eszébe jut? Milyen állat az, amelyik megszólalt? Most nem a kígyóra gondolok az édenkertben, hanem egy másik állatra, amelyik tehát a Jóisten szólaltatta meg. Kinek jut eszébe? Bálám szamara. Tehát a szamár szólalt meg. Vissza akarta tartani ugye a gazdáját egy útról, amin elindult. Az angyal odaállt eléjük, és ugye a szamár pedig kitért, és amikor megverte Bálám, akkor megszólalt a szamár. Hát el kellett volna, hogy gondolkodjon ezen Bálám, ugye? Hogy milyen úton jár. Sajnos nem volt igazán hatásai rá. Én egy olyan történetet szeretnék elmondani nektek, ami nem túl régen történt, és ez egy igaz történet, hogy egy állaton keresztül hogyan vezetett embereket Isten megtérésre. Nem szólalt meg ez az állat, de mégis. Egy idős néni szerette a Jóistent, és gyülekezetbe járt. A gyülekezet az nem az ő falujában volt, hanem a szomszéd faluba. Minden szombaton reggel elkészült, és elindult a gyülekezetbe. A családtagjai közül sajnos senki nem tartott vele, ezt ilyen öregek hóbortjának tartották, hogy persze ő járjon, higgyen a Jóistenben, de úgy gondolták, hogy ez nekik nem való. Csak a kutya kísérte el. Minden szombaton elkísérte a nénit a gyülekezetig, ott megvárta, míg vége az istentiszteletnek, és utána elment vele haza. Ugye biztosan tudjátok, hogy a kutyák szeretik kísérgetni a gazdájukat, és nagyon türelmesek tudnak lenni, amikor meg kell várni. Hát ez a kutya is ilyen volt. Aztán már nagyon idős volt a néni, és meghalt. És a családtagok arra lettek figyelmesek, hogy a kutya minden szombat reggel eltűnik. Aztán visszajön délután. És aztán egy pár hét múlva úgy gondolták, hogy megnézik, hogy hova megy ez a kutya minden szombaton reggel. És elmentek utána, és a kutya megállt egy háznál, figyelt egy darabig, fülelt, aztán lefeküdt oda a ház elé. És kihallatszott az ének ebből a házból. Ez volt a gyülekezeti ház. Ide járt a néni. És ha már ott voltak, bementek a gyülekezetbe, meghallgatták az istentiszteletet, és így vezette el a családtagokat is a kutya az Isten házába, és a Jóistenhez. Amit a néni nem tudott életében elérni, nyilván imádkozott a családjáért, azt ilyen módon a Jóisten mégiscsak elérte, hogy a kutya vezette el őket a gyülekezetbe. Ugye, hogy a Jóisten gondoskodik mindenkiről, és ezért bízunk abban, hogy akiket mi szeretünk, ha imádkozunk értük, akkor a Jóisten meg fogja valamilyen módon szólítani. Én ezt kívánom, hogy ti is ebben bízzatok, és figyeljetek mindig a Jóisten hangjára, akárhonnan jön is. Köszönöm, hogy figyeltetek. Most a gyülekezet figyelmét szeretném kérni, és a ma délelőtti ige tanulmányunk bevezető gondolatait, igéit olvassuk el a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetéből. Tehát Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 3. fejezete, és ott a 7. verstől a 9. terjedő szakaszt olvassuk. Tehát így olvassuk az igét, 7. verstől. De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent. Az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal. Istentől való igazságom a hit alapján. Miről beszél itt az apostol, amit ugye újra meg újra hangsúlyoz, hogy én mindent kárba veszni hagytam, mindent szemétnek ítélek. Mindent, amit eddig értéknek tartottam. Mi lehetett ez a minden, amire itt Pál apostol azt mondja, hogy most már az én számomra ez mind szemét. És sokszor azt gondoljuk, hogy hát igen, aki megtér a világi, hitetlen életből, hát bizony ott sok szemét van. Sok értéktelen dolog, nem? Eltékozolja nagyon sok ember az életét, az idejét, a pénzét, haszontalan dolgokra. Van mit megbánniuk. Van mitől elfordulni. De vajon Pálnak miből kellett megtérnie? Nem olvastam az előző verseket, hogy ő mit is ítélt kárnak és szemétnek. Milyen élete volt Pálnak, mielőtt Krisztussal találkozott volna. Ugye csak egy gondolatra utalnék az előző felsorolásból. Ezt mondta Pál, hogy törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Hát nem tudom, melyikünk mondhatná el ezt magáról. Törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Ez azt jelenti, hogy ő az általa megismert törvényeket, már pedig elég jól ismerte, ugye Pál írástudó volt és farizeus volt, tehát nagyon jól ismerte az Isten törvényét. És ő annyira törekedett betartani, betölteni, ezt mondta, hogy fedhetetlen voltam. Törvénybeli igazság tekintetében én mindent pontosan, gondosan megtartottam. Tehát amikor Pál apostol ezt mondja, hogy amik nekem egykor nyerességek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem, akkor miről is beszél? Erről a saját igazságáról beszél. Ez sokkal nehezebb szemétnek tartani, ugye? Mint azt, hogy züllöttem, egy kicsit szórakoztam, vagy nem is kicsit, hát elszórtam, eltékozoltam az életemet. Ugye arra könnyű azt mondani, hogy hát igen, ez rossz volt, és most már egy másik életet akarok élni, egy jobb, tisztább életet, Isten akarata szerint életet. De mi van a saját igazságainkkal? És azért egy kicsit gondolkodjunk el a saját életünkön, a saját kereszténységünkön. Nincsenek ilyen igazságaink, amiért ölre mennénk, amiért harcolnánk, úgy, mint Pál apostol. Ő is harcolt. Ő szintén tette. Igaz, hogy Krisztus követői ellen, de ő úgy gondolta, hogy az Istenért harcol. Tehát nincsenek nekünk ilyen igazságaink? Mert meg vagyunk győződve. Igyekszünk, törekszünk megvalósítani. Lehet, hogy nem annyira, mint a farizeusok. Tehát, hogy így mondjam, ott még talán nem tartunk, hogy fedhetetlenek lennénk. De nincsenek ilyen igazságaink? És könnyű rámondani, hogy ez értéktelen, ez semmi. Ezt kidobom. Hogy amit én olyan nagyon fontosnak tartok. Ugye azért beszélt arról Jézus, és ha elolvassuk az evangéliumokat, nem keveset, hogy ez a veszélyesebb út, a farizeusok útja. Ezért mondta azt, hogy megelőznek titeket a paráznanők, a vámszedők az Isten országában. Nem azért, mert jobbak, mert nyilván nem jobbak, hanem miért? Könnyebb elismerni, könnyebb belátni, hogy semmi vagyok. Könnyebb belátni azt, hogy mindent eltékozoltam, mindent tönkretettem, mint annak, aki igyekszik, törekszik, és valóban emberi megítélés szerint is becsületes életet él, sőt, keresztény életet él, sőt, a keresztények között is a legmintaszerűbb életet éli. Sőt, a keresztények között ahhoz a néphez tartozik, amelyik a választott nép. És még azon belül is fokozhatnánk, nem? Pálnak se volt könnyű elismerni ezt. Nem volt könnyű szembesülni ezzel. Pál, ugye tudjuk, hogy hogyan tért meg, amikor leesett a lóról, és megvakult, és szembesült ezzel, hogy Krisztus jelenlétében és a krisztusi jellem tisztaságával összehasonlítva milyen is az ő élete. És az ő egész eddigi felfogását át kellett értékelni. És ugye ezért írta ezt le, hogy én most már nem vágyom arra, hogy legyen igazságom a törvényből. Ja, ne legyen. Nincsen igazságom a törvényből. Pedig azért nagyon szeretnénk, nem? Tehát mi még talán nem tartunk itt, hogy ezt kimondjuk, hogy nekem ne legyen saját igazságom a törvényből. Hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát Pál nem azt mondta, hogy én mostantól rosszabb akarok lenni. Most már nem akarom úgy megtartani az Isten törvényét, mint eddig. Nem akarok fedhetetlen életet élni. Ugye nem ezt mondta, hanem azt, hogy ennél többet akarok. Ennél többre vágyom. Én a Krisztus igazsága után vágyom. És én ezt szeretnék. És én ezért elvetem a sajátomat, mert az kár és szemét. Gondoljunk csak bele, ugye át kell, azt hiszem, mindannyiunknak értékelnünk a saját hitéletünket és vallásosságunkat, hiszen bármennyire is nehéz ezt kimondani, de mi ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint a farizeusok. Ugyanis Jézus mit mond Laodiceáról? Azt mondja, hogy milyen züllött vagy, milyen rossz életet éltek, milyen törvényszegők vagytok. Nem, ezt mondja? Nem, pontosan, ha nem is ugyanazokkal a szavakkal, de nagyon hasonlókkal mondja el, mint a farizeusoknak. Azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Tehát vannak kincseid, vannak értékeid, van saját igazságod, és nincs szükséged rám, úgy érzed. Nincs semmire szükségem. És ugye utána mondja ezt Krisztus, hogy nem tudod, hogy milyen állapotban vagy. Kicsit elemezzük a saját állapotunkat olyan szempontból, hogy azért látjuk, mit mond a Biblia erről a saját igazságról. Hogy mik ennek a tünetei, mik ennek a következményei, jelei. Tehát, hogy tényleg felfedezhető ez a mi életünkben, vagy a mi kereszténységünkben. Mondjuk, ha nem is tartunk ott, hogy fedhetetlenek lennénk törvénybeli igazság tekintetében. De ugye Jézus a hegyi beszédben is szólt erről, meg hát sok esetben is, hegyi beszédben is elmondta, hogy ha mi jót teszünk, akkor ne úgy tegyük, mint azok, akik. Ugye, akik az emberi dicséretre vágynak. Tehát feltűnő módon. Vagy, hát ha nem is annyira sikerül feltűnő módon tenni, hogy mindenki lássa, akkor elmondjuk. Minél több embernek, nem? Tehát legalább tudjanak róla minél többen, hogy mi mit tettünk. Hogy mi... milyen jók vagyunk, jó keresztények vagyunk. Ne tévesszük ezt össze a személyes bizonyságtevéssel, amikor az Isten dicsőítjük, és nem magunkat. Nagyon könnyű ezt a határt átlépni. Nagyon könnyű. Amikor úgy beszélünk mi az Istenről, mint az a farizeus, aki elment a templomba, és azt mondja, hogy hálát adok nekem, Uram, hálát adott neki, nem? Miért adott hálát? Azért, hogy ő olyan jó. Mondhatnánk, hogy ez is egy bizonyságtevés volt, nem? Istennek adott hálát azért, hogy ő olyan jó. Olyan rendes ember, hogy mindent megtesz, igyekszik, és nem olyan, mint egyebek. Na, ez a következő, ami tünete annak, hogyha a saját igazságunkban élünk, és nem Krisztus igazságában. Hogy hogyan tekintünk másokra. Mert ugye itt azt mondja, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek, mint például ugye ez a vámszedő is itt. Mi volt e mögött? Ugye ezt így fogalmazza meg a Szentírás, amikor Jézus ugye éppen a farizeus és vámszedő imájáról a példázatot elmondta. Ezelőtt olvassuk Lukács evangélium a 18. rész 9. versében, hogy ezt azoknak mondta, akik... ugye úgy gondolták magukról, hogy ők igazak, a többieket pedig semmibe se vették, nem? Tehát ez van itt az igében. A többieket pedig semmibe se vették. Tehát ők igazak, a többiek meg... Tehát amikor mi egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor az milyen igazság? Krisztus igazsága? Vagy az enyém? Az én igazságom, nem? És az több, mint a másiké. Én azért ezt nem tenném. Tehát ez sokszor így is megnyilvánul, amikor úgy ítélek meg egy másik embert, egy testvéremet ne talán, hogy én ilyet nem tennék. Ezzel tulajdonképpen mit mondok ki? Az én igazságom az azért fölötte áll ennek. Én jobb vagyok. Én ilyet nem tennék. Sokféleképpen ki lehet ezt fejezni. Tehát látjuk-e ennek a tüneteit, hogy a saját igazságunk él bennünk, nem Krisztus igazsága. Az egymáshoz való hasonlítgatásnak van egy ilyen tünete is, ami Jézus tanítványainál is megtörtént, előfordult, sőt az utolsó vacsoráig is kísérte őket, ki a nagyobb. Tehát amikor talán annyira nem rótták meg a másikat, de versengtek egymással. És hogyan, milyen formában jelent meg ez a versengés a tanítványoknál? Ez is egy érdekes tünet, mert ők nem gazdagabbak akartak lenni, tehát nem ilyen evilági versengés zajlott közöttük, hanem mit kérdeztek Jézustól? Ki a nagyobb? A mennyek országában, nem? Tehát ez nagyon szép törekvés. A mennyek országában akarunk mi nagyok lenni, nem? Hát az Isten szemében akarok én nagy lenni, nem emberek előtt. Ki a nagyobb a mennyek országában? Tehát ezt meg lehet úgy is fogalmazni, hogy Uram, ki az, aki? Hát aki mégiscsak többet tesz, te érted, jobban igyekszik, ki a nagyobb a mennyek országában? És ha én nagyon sok embert megtérítek, akkor nagyobb leszek az Isten országában? És ha én több igét megtanulok a Szentírásból, nagyobb leszek az Isten országában? Szebben tudok imádkozni, többet? Nagyobb leszek? Mit válaszolt erre Jézus? Ismerjük mindannyian, azért nem keresem ki ezeket az igéket, mert elég közismertek. Mit válaszolt? Ha meg nem tértek, be se lehettek az Isten országába. Ugye? Nem nagyobb vagy kisebb leszel ott. Ha meg nem tértek, ugye ott a kisgyereket állította eléjük, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, be sem mehettek a mennyek országába. Hát, hogy miért is veszélyes ez, látjuk talán mindannyian a tüneteit a mi életünkben. Aki a saját igazságára törekszik, ugye azért megtévesztő ez, ugye a farizeusok esetében is az volt, mert kívülről nem lehet megítélni a másikat, hogy most mi van belül, milyen indítékból tesz. Azt mondta a farizeusoknak Jézus Máté evangéliuma 23. fejezetében, hogy ti megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek. Nagyon nagy missziós buzgóság lakott bennük. Tehát élhet bennünk ilyen vágy is, hogy minél több embert megtéríteni. De, ugye utána úgy folytatta Jézus, és utána Gehenna fiává teszitek. Szóval, hogy utána hova vezetitek? Milyen példát mutattok neki? Tehát még a missziós buzgóságunk se feltétlenül azt jelzi, hogy a Krisztus igazsága él bennünk. Az a kérdés, hogy mit miért teszünk? Tényleg az iránt, az ember iránti szeretetből, vagy pedig valami más indítékból? Gondoljuk csak át Krisztus életét és szolgálatát ilyen szempontból. Ő neki mi volt a fontos? A tömeg? Amikor ott volt az a nagy tömeg, ugye 5000 férfi. Mennyien voltak? Micsoda öröm volt a tanítványoknak, nem? Ugye ők is benne voltak, hogy királlyá kellene tenni Krisztust. És amikor másnap, ugye Jézus átküldte a tanítványait, még akkor aznap a tó túloldalára, ő elvonult imádkozni, és másnap a tó túlpartján megkerülték a tavat, és utána mentek. És akkor Jézus mondott egy tömegoszlató beszédet. Tényleg ezt mondhatjuk. Én el tudom képzelni, hogy a tanítványok hogy érezték magukat. Amikor azt olvassuk, hogy még a tanítványai közül, a 70 tanítvány közül is nagyon sokan ott hagyták. Gondoljuk el, mennyire leapadt az 5000 ember. Milyen gyorsan leapadt. És Jézus olyan kemény beszédet mondott nekik. Elmondta azt, hogy én nem ilyen kenyeret akarok nektek adni, én a mennyei kenyeret akarom nektek adni, az igazit, ami örök életre vezet benneteket. Én többet akarok nektek adni. És akkor az emberek eltűntek. Ez már nem kellett nekik. De ugye visszatérve erre a gondolatra, hogy milyen is volt Jézus szolgálata, mit tartott ő fontosnak és értékesnek. Számomra nagyon elgondolkodtató az, hogy miért is van benne a Bibliában olyan sok ilyen történet, amikor Jézus egy emberrel beszélget. És nem is akármilyen emberre, most nem Nikodémusra gondolok, hanem mondjuk egy samáriai asszonyra. Hát nem tudom, melyikünk mondaná el ezt nagy örömmel tapasztalatként, hogy találkoztam egy züllött nővel, akit már mindenki kiközösített, mert többszörös visszaeső, tehát nincs sok remény hozzá, és szóba állt velem. És elfogadta az evangéliumot. És melyikünk tartana ezt ennyire fontosnak? Jézusnak pedig ez a lelkét melengette. Ugye azt olvassuk az igében, mikor megjöttek a tanítványai, hogy van nekem eledelem. Jézus boldog volt. Boldog volt, hogy megtért ez az asszony. Boldog volt, hogy végre tudott neki valamit adni, tudott kiutat mutatni. De sorolhatnánk tovább Zákeust és a többit. Jézusnak fontos volt mindig az elveszett ember, az a szerencsétlen. Nem a tömeg volt a fontos neki. Nem az, hogy minél többen legyünk, minél nagyobb eredmény legyen. Ő neki az volt a fontos, hogy azok a szerencsétlen, tehetetlen emberek, akiket mindenki megvet, azok valahogyan megtalálják a kiutat. És visszatérve erre a kérdésre, hogy így összehasonlítva a mi igazságunkat és a Krisztus igazságát nem csak ilyen jelekben és jelenségekben mutatkozik meg a különbség, hanem a mi végső sorsunk szempontjából sem mindegy. Nyilvánvalóan nem mindegy. Itt is Jézus szavait szeretném idézni, először Máté evangélium 5. fejezetéből, tehát a hegyi beszédből, a 20. verset. Tehát Máté evangélium 5. fejezete 20. versében. Ezt olvassuk. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hát elég komoly kijelentés ez. Gondoljuk csak át. Azt mondja Jézus, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál. Lehet ennél több igazság? A törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen valaki. Lehet ennél több? Mi az, ami ennél több? A Krisztus igazsága. Mi emberek ennél többet már nem tudunk produkálni. És Jézus ezt mondja, hogy ha nem több az igazságotok, mint az írástudók és farizeusok igazsága, akkor semmiképpen az Isten országába be nem juttok. Hát akkor hiába gyötörjük magunkat, és törjük magunkat egy életen keresztül? Hiába küszködünk önmagunkkal is sokszor, hogy be tudjuk tartani a törvényt? Hiába mindez? Azt mondja Jézus, hogy igen. Nélkülem igen. Teljesen hiába való. Ha nem több ennél, mi az a több igazság? Itt el is mondja. A törvényhez hogyan lehet viszonyulni? És mi hogyan viszonyulunk? Itt mondja, ne ölj, ne paráználkodj, hogy parancsolatot, de sorolhatnánk az összes többit, akár a szombatot is. Hogy igen, ez mind jó, mind helyes. De ennél többre van szükség, mint hogy itt üljünk szombatonként, és meghallgassuk az Isten tiszteletet. Ennél több igazságra van szükség. Ettől még nem szenteltük meg a szombatot. Több igazságra van szükség, mint hogy hát mi nem vagyunk gyilkosok, ugye? Csak éppen hordozzuk a neheztelést sokszor hónapokon, éveken keresztül, még a te saját testvéreinkkel szemben is, nem? Milyen jó lenne, ha legalább a hit testvéreinket tudnánk úgy szeretni, mint ahogy az ellenséget kell Jézus szerint. Mit mond az ellenség szeretetéről? áldjátok őket, tehát jót kívánjatok nekik, imádkozzatok értük, és jót tegyetek velük. Ezt mondja az ellenség szeretetéről. De jó lenne, ha ez a testvéri közösségben legalább megvalósul. Tehát ennél is több, ennél is nagyobb igazságról van szó. Tehát látjuk azt, hogy hol tartunk? Tehát Jézus azt mondja, hogy ha nem több az igazságunk ennél, akkor nincs értelme a kereszténységünknek. Ugyancsak a hegyi beszédben, már a vége felé olvassuk, a 7. fejezetben, ezt is valószínű mindannyian ismerjük a 21. verstől. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ugye ezt eddig szoktuk is idézni, éppen arra vonatkozóan, ugye kívülállóknak, hogy az Isten törvénye mennyire fontos, mert lehet beszélni, de meg is kell cselekedni. De hogy folytatja Jézus? Ezt mondja, hogy sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ugye ez már azért elgondolkodtató, mert itt olyanokról van szó, akik cselekszenek. Tehát akik nem csak mondják. Itt hiszen föl is tudják sorolni, hogy mi a te nevedben sok hatalmas dolgot cselekedtünk. És Jézus nem azt mondja hogy erre, hogy nem igaz. Hanem csak annyit mond, hogy nincs közünk egymáshoz. Soha sem ismertelek titeket. Lehet, hogy tettétek az én nevemben, de nem velem együtt tettétek. Nem az én lelkületemmel tettétek. Nincs közünk egymáshoz. Nem ugyanezt mondja Jézus a 10 szűz példázata végén is? Vagy legalábbis hasonlót? Nem volt közük Krisztushoz, azoknak a szűzeknek, akik elindultak, kimentek a vőlegény elé? De a kezdet kezdetén még volt. Úgy indultak el, lámpással a kezükben, égő lámpással a kezükben. Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Nem mondja azt, hogy soha. Lehet, hogy volt kapcsolatunk valamikor, de már nincs. És ez az, ami a mi számunkra a veszélyes út. Én úgy gondolom és remélem, hogy mindannyian úgy indulunk el Krisztus követésének útján, hogy nem én akarok élni. Éljen bennem a Krisztus. Mindannyian úgy indulunk el, hogy én ki fogok tartani melletted, Uram. Mint ahogy Péter mondta, hogy ha bárki elhagyna is, de én nem. Így indulunk el. És mi történik közben? Közben jön a saját igazságunk, hogy már mi mindent megtartok, többiek meg nem, vagy nem annyira. Én már jobb vagyok. Nagyon könnyű átcsúszni ezen a határon. Nagyon könnyű úgy gondolni, hogy most már egyedül is tudom. Ugye? A megtérés után. Tehát Krisztus váltott meg, Krisztussal indultam el, most már egyedül is tudom, most már rutinból is megy. Most már van saját igazságom is. Tehát gondoljunk arra, hogy nehezebb, igen, az ige szerint is nehezebb, de a farizeusoknak is meg kell térni, és Laodiceának is meg kell térni. Keresztelő János kiknek hirdette a megtérés üzenetét? Ugye ezért volt új akkor mindenki számára, amit ő hirdetett, még a keresztség is, holott azt is gyakorolták, csak éppen a pogányokból megtért hívőknél a bemerítést. Az volt az új, hogy keresztelő János odafordult a zsidókhoz, akik beleszülettek, akik úgy gondolták, hogy az Isten népe, és mit mondott nekik? Hogy ne bízzatok abban, hogy Ábrahám a mi atyánk. Ugye ezt lefordítva a mi esetünkre lehetne másképpen fogalmazni. Ne bízzatok abban, hogy egyszer megkeresztelkedtetek, ne bízzatok abban, hogy a választott néptagjai vagytok. Tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. És mit mondott? Minden fa kivágattatik, amelyik jó gyümölcsöt nem terem. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Próbáltuk nézni először a negatív gyümölcsöket, és nézzük meg, mi a Krisztus igazsága. Krisztus igazságának milyen gyümölcsei vannak. Ugye láttuk, hogy a magunk igazságánál ott azért törekszünk arra, hogy azért lehetőleg mások is lássák. Kapjunk érte elismerést, legalább emberektől is. Krisztus igazságánál mi lesz a fontos? Hogy Istennek mi az akarata. Nem az, hogy az emberek elismerjenek. Pál apostol azt mondta, hogy ha én embereknek akarnék tetszeni, akkor Isten szolgája nem volnék. Ha már a Krisztus igazsága fontos, akkor nem embereknek akarunk tetszeni, hanem az Istennek elsősorban. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Akkor az emberekre, akár testvéreink, akár megmentendő bűnösök, egészen másképpen fogunk tekinteni. A krisztusi szeretettel, a krisztusi elfogadással. Akkor nem a versengés lesz ami cselekedeteink mozgató rúgója, hanem az Isten iránti és embertársaink iránti szeretet. Ahogyan Krisztusban is ez munkált. Akkor a Krisztus szelídsége és alázata is megjelenik a mi életünkben. Vagy mondhatnánk így is más szavakkal, hogy a lélek gyümölcsei. Hiszen amikor felsorolja Pál apostol, hogy a lélek gyümölcse pedig, a krisztusi jellemvonásokat sorolja fel, nem? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés. Ezek a gyümölcsök. Tehát ha ez megjelenik az életünkben, akkor ez már nem a mi igazságunk. Ez a Krisztus igazsága. Mert mi erre képtelenek vagyunk. Mi meg tudjuk tartani a szombatot, meg tudjuk tartani azt, hogy nem ölöm meg a másikat, meg tudom tartani azt, hogy nem lopok a másiktól, meg sorolhatnám tovább, nem csalom meg a házastársamat, meg tudom tartani magamtól. De hogy belül milyen indulatok vannak, milyen indítékaim vannak, azon nem tudok változtatni magamtól. Nem tudom a szívemet megtisztítani. És itt szeretnék néhány gondolatot idézni a Krisztus példázatai című könyvből, hogy hogyan is juthatunk el odáig, ameddig Pál apostol eljutott. Nagyon nehéz kimondani azt, amit a római levélben is leír, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben semmi jó. Ezt nagyon nehéz kimondani. Hogyan, milyen háttéren ismerhetjük csak fel a mi lényünket úgy, ahogyan Isten lát bennünket. Hát olvassak a 105. oldalról néhány mondatot. Önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit. Családabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? A szánkkal talán elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet, hogy szívünket majd szétveti a gőg, felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzetében. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk, Krisztust kell szemlélnünk. Az ember azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy épp oly elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy ha üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen kegyelmének. Tehát hogyan ismerhetjük meg a saját állapotunkat, nyomorúságunkat és tehetetlenségünket? Nem ismerhetjük meg úgy, hogy állandóan magunkban vájkálunk. Nem ismerhetjük meg úgy, hogy a másikkal hasonlítgatjuk magunkat össze. Csak egy úton ismerhetjük meg. Úgy, hogyha Krisztusra tekintünk. És ezen mindannyiunknak el kell gondolkodnunk, mennyire tudunk mi erre figyelmet, időt szánni, vagy egyáltalán mennyire fogékony még a lelkünk Krisztus szeretetére, Krisztus áldozatára. Nem vált-e immunissá már az egész kereszténységünk, a felfogó képességünk erre? Hiszen mindig erről hallunk. Nagyon nagy a veszélye ennek. Én hálás vagyok a jó Istennek, hogy most ezt a kis áhítat könyvet állíthattam össze, mert nem azt mondtam, hogy rákényszerültem, mert örömmel tettem, mármint arra, hogy kifejezetten Krisztus áldozatával, Krisztus szeretetével, Krisztus szolgálatával foglalkozzak. Hogy olyan igéket gyűjtsek össze, hogy olyan idézeteket találjak és olvassak el, hogy tényleg átgondoljam én is, hogy nincs más út, nincsen senkiben másban üdvösség, és nekünk sincs, ne is keressünk más utat. És ne bízzunk saját magunkban, vagy a saját igazságainkban, vagy a saját jó cselekedeteinkben, a saját módszereinkben, ahogyan akár az evangéliumot hirdetjük. Netán az ezáltal elért eredményeinkben ne bízzunk. Egyedül Krisztusban bízzunk. Valóban nincsen senkiben másban üdvösség, de ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Ezt egy kicsit személyes bizonyságtételként is szeretném elmondani, hogy a Jóisten ezáltal engem is megszólított. És tudom, hogy ez a gyógyszer. Mindannyiunknak ez a gyógyszer. Krisztus felkínálja, és ezt mondja, hogy védj tőlem. A fehér ruha az a Krisztus jelleme. Nem a miénk. A miénk milyen? Minden mi igazságunk. Mit mond erről Ézsaiás könyve? Minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem csak a bűneink, az igazságaink is. A törvényhez való hűségünk, a missziós buzgóságunk mind olyan az Isten szemében, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, mert megfertőzi az önzésünk. Nekünk a Krisztus igazságára van szükségünk, amelyik tiszta mindezektől. És itt is olvasnék néhány gondolatot a Krisztus példázatai című könyv 215. oldaláról. Hogy a valóságban mikor következik be, mikor történik az meg, hogy az ő jelleme látszik meg az életünkben. Az ember, aki nem viselt menyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, hogy hinniük kell benne, nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett saját érdemeikben bíznak. Hallgatják az igét, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját. Ennek a fényében én azt hiszem, hogy nagyon meg kell, hogy alázzuk magunkat, és Krisztus előtt kell megvizsgálni a mi életünket, mert itt ugye a jellemünkről van szó, nem csupán a cselekedeteinkről. A jellemünkről, amelyik vagy világít, és vagy Krisztust mutatja be, vagy a mezítelenségünk rúdságát mutatja be. Ami saját igazságainkat és a saját jellemünket. Vagy a lélek gyümölcseit teremjük, vagy pedig a saját gyümölcseinket. És amikor ugye a bevezető igében olvashattuk, hogy Pál apostol ezt elhatározta, hozzátette azt, hogy most is, nem csak a megtérésekor, hanem folyamatosan. Tehát ahogy említettem, bizonyára mindannyian jól indultunk el a hitélet útján. Mindannyian kapaszkodtunk Krisztusba. Hol vétettük el? Mikor engedtük el? Mikor gondoltuk már úgy, hogy egyedül is megy? Vissza kell térnünk hozzá. Pál apostol ezt mondja, hogy én most is kárnak és szemétnek ítélek. Én most is így gondolom, hogy nem lakik bennem semmi jó. Én nem engedem meg azt, hogy az ördögnek helyet adjak. Amikor bármi ilyen gondolatot hoz elém, hozhatott Pál apostol életében is, nem? Mikor Korintusban elkezdtek versengni, hogy most Pál vagy éppen Apollós, hát Pál is mondhatott volna nekik néhány dolgot, nem? Hogy azért mégiscsak, hát én jöttem hozzátok előbb, meg hát az ő szolgálatának a gyümölcse volt a korintusi gyülekezet. Mégis mit írt Pál apostol? Kicsoda Pál és kicsoda Apollós. Hát ki vagyok én, hogy ki? Csak szolgák. Mi az Isten eszközei vagyunk, és az Isten adja a növekedést. Tehát nehogy már ez legyen a gond nektek, hogy most ki. Minden a tiétek. Mindenkinek a szolgálatára szükség van. Olyan szépen teszi helyre a korintusi gyülekezetet, és olyan szépen tudja elhárítani ezt a kísértést saját magától, hogy belemenjen ebbe a csaptába. Pál apostol ki tudta ezt mondani, nem csak megtérésekor a kezdetén, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ugye itt már ennél a kijelentésnél is láthatjuk, hogy mi a feltétele annak, hogy a Krisztus igazsága megjelenjen a mi életünkben. A laodiceai üzenetben annyi feltétel van csupán, hogy nyissuk meg az ajtót, ugye? Tehát aki meghallja és megnyitja, tulajdonképpen ezek lépcsőfokok. Aki meghallja és megnyitja az ajtót, ott is megállhatunk, hogy meghalljuk az ő hangját. Lehet, hogy már itt tartunk, hiszen a hitáltali megigazulás üzenetét is valamennyire már ismerjük, vagy hallottunk róla, tudunk róla. Tudunk róla, hogy ez az üzenet fogja az Isten népét felébreszteni. Tudunk róla, hogy az Isten lelke kitöltetését ennek kell megelőznie. Tudunk róla, hogy az világközösség, tehát az egész advent nép ezt visszautasította és nem fogadta el. De ebben mi is benne vagyunk. Mert ha csak tudunk róla, azt írja ezzel kapcsolatban Ellen White, hogy a hitáltali megigazulás csupán elméleti elfogadása egyenlő annak visszautasításával. És hát egyet érthetünk ezzel, hiszen ha valaki hallja Krisztus kopogtatását, és nem nyitja meg az ajtót, az ugyanaz, mintha nem hallja, sőt, tulajdonképpen még rosszabb. Nem tudom, voltatok-e ilyen helyzetben, én már jártam így, hogy valakit meglátogattam, és volna, ha beengedett volna. Ott álltam az ajtóban, és tudtam, hogy otthon van, tudta, hogy jövök, és nem engedett be. Hát mondhatom, hogy sokkal kellemetlenebb volt, mintha nem hallja meg. Hát ez ugye nyilvánvaló, nem? Tehát ha nem hallja meg, vagy nincs otthon, hát akkor egyszerű a dolog. De amikor tudom, hogy otthon van, és tudom, hogy hallja, és azt is, hogy én jöttem hozzá, és nem enged be, hát azért ez nagyon rossz érzés. És Jézus ott áll, és tudja, hogy otthon vagyunk. Szóval, hogy halljuk is. Igen, halljuk is, és még örülünk is neki, hogy halljuk, milyen jó. Még nem ment el tőlünk, nem távozott el, milyen közel van hozzánk. Csak éppen azt az ajtónyitást, azt felejtjük el. Tehát tulajdonképpen mi nagyon közel vagyunk. Ugye Jézus azt mondta egyik farizeusnak, írástudónak, hogy nem messze vagy a mennyek országától. De azért mit gondolunk, hogy kiknek lesz a legszörnyűbb az utolsó napon? Azoknak, akik nem hittek Krisztusban, akik élték a maguk világát, és akkor szembesülnek Krisztussal, vagy pedig azoknak, akik majdnem beléphettek oda, akik nem messze voltak az Isten országától, akik hallották a kopogtatást, akik már majdnem beengedték. Én azt hiszem, hogy ez lesz a legfájdalmasabb. Ezért ne jussunk idáig, hanem legyen bennünk készség erre. Csak ennyi lenne, hogy nyissuk meg az ajtót. Igen, mi sokszor tudjuk azt, nem csak ezt tudjuk, hanem azt is tudjuk, hogy az mivel jár. Azzal jár, hogy élek többé nem én. Azzal jár, hogy nekünk meg kell halni. És nem szeretünk meghalni. Az énünknek meg kell halni. És semmi, de semmi dicsőségünk nem lesz. Semmi, de semmi emberi dicsőség után már nem vágyakozhatunk. Azért ez kellemetlen, nem? Lehet, hogy kapunk elismerést, de azt sem szabad úgy fogadni, hogy az engem magasztaljon. Csak Krisztusé lesz a dicsőség. Egyedül Krisztusé lesz a dicsőség. Nekem meg kell halni az énemnek. Ez az, amitől mi félünk. Ez az, ami nekünk fáj. De higgyük el, így csak szenvedünk. Farizeusok boldogok voltak? Én nem hiszem. Pál apostol se volt boldog. Törvénybeli igazság tekintetében, fedhetetlen életében. Boldogok vagyunk Krisztus nélkül? Boldogok vagyunk a saját igazságunkban? Békességünk van? Szívbeli békességünk van? Isten ezt nem akarja visszatartani tőlünk. Ő minden kincset, minden értéket nekünk akar adni Krisztusban. Nekünk csak át kellene adnunk magunkat. És itt már csak néhány mondatot, egy idézetet szeretnék olvasni, hogy mi is a feltétele annak, hogy Krisztus betérhessen hozzánk. A késői eső jön, és Isten áldása kitöltetik mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől. Ma az a munkánk, hogy adjuk át magunkat Krisztusnak, hogy alkalmasak legyünk az Úr színétől jövő felüdülés idejére. Alkalmasak legyünk a Szentlélek keresztségére. A Review and Herald egyik számának idézete. Nagyon egyszerű mondat. Ma mi a mi munkánk? Hát föl tudnánk sorolni jó néhányat különben, hogy nekünk mi mindent kellene tenni ahhoz, hogy az Isten műve befejeződjön ezen a földön. És ha ilyen ütemben tesszük, akkor ugye soha nem lesz befejezve, tehát egy kicsit szorgalmasabban dolgozzunk, nem? Tehát el tudjuk mondani még milyen módszerekre, hogy mire van szükség. Mit mond, hogy mi a legfőbb feladatunk? Ma ez a munkánk, adjuk át magunkat Krisztusnak, hogy alkalmasak legyünk az Úr színétől jövő felüdülés idejére. Mert akkor az Úr majd elvégzi. Igen, rajtunk keresztül is elvégezheti, ha mi erre alkalmasak leszünk, de most ez a munkánk, hogy adjuk át magunkat Krisztusnak. Enélkül egyrészt értelmetlen is, fölösleges, magunkat is, másokat is csak. Ugye terheljük azzal a fajta kereszténységgel, ami Krisztus nélküli. Hogyha úgy igazán Krisztussal szembesül az ember, ahogyan olvashattuk a Krisztus példázatai című könyvből és az idézetből, hogy nem ismerhetjük meg saját nyomorúságunkat csak úgy, hogyha Krisztus szemléljük, az ő igazságát és az ő szeretetét. Akkor mi nem csak megszégyenülünk, tehát ezért nem kell ettől félni. Csodálatos dolog, ahogyan Isten fölemeli az embert. Emberi dicsőségben nem lesz részünk, de Isten dicsőségében igen. Isten szeretetében. A vele való közösségben. Abban a békességben, abban az örömben, amit semmi nem tud nyújtani. Ne tartsuk magunktól távol ezeket a kincseket, amit felkínál nekünk Krisztus. Adjon nekünk készséget, vágyat, hogy minél előbb, mint nép is készek legyünk erre. Egyenként is. Nyilván mindenkinek saját magának kell ezt megtennie. De ha egyenként megtesszük, akkor mint gyülekezet, mint nép is eljuthatunk oda, hogy a Krisztus igazsága tölt be bennünket. Ha pedig a Krisztus igazsága betölt, akkor megvalósul az is, amiről Jelenések könyve 18. fejezete elején olvashatunk, hogy az Úr dicsősége betölti az egész földet. Hogy valóban az Isten lelkétől áthatva tudjuk az ő evangéliumát képviselni. És én úgy gondolom, hogy mindannyian erre vágyunk. Ha erre vágyunk, akkor fogadjuk el az Úr tanácsait, vegyünk tőle, illetve őt. Ne csak az ajándékait, hanem őt magát engedjük be az életünkbe. Legyen ő az Úr, legyen az ő igazság a valóság, ne a miénk. Legyünk készek meghalni az énnek, és élni Krisztusnak. Az Isten lelke munkálja mindannyiunkban ezt a változást. Amen.
Befejezésül énekeljük a 212-es éneknek első két versét, majd imádság után a második kettőt. 212.
Szerető mennyei atyánk, eléd jövünk most, aki olyan türelmes vagy irántunk, és olyan sokszor küldöd a te üzeneteidet felénk, és kérlez bennünket arra, hogy azt a kincset fogadjuk el, amit felkínálsz számunkra. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat erre a világra, köszönjük, hogy megváltott bennünket, de azt is, hogy bennünk akar munkálkodni, nem csak értünk. Köszönjük ezt, hogy Jézusunk olyan türelmes vagy, és vársz ránk. Kérünk, segíts nekünk, hogy rádöbbenjünk a legfőbb hiányosságunkra. Rádöbbenjünk arra, hogy miért küszködünk itt egymással is, magunkkal is. Hogy miért nem érünk el igazi eredményeket az evangelizációban se, hiszen annyit teszünk, és annyi minden eszköz a rendelkezésünkre áll. Urunk, segíts megértenünk, hogy te mindent megcselekedhetnél, ha engednénk, ha beengednénk az életünkbe, hogyha készek lennénk meghalni az énünknek, ha készek lennénk elismerni azt, hogy semmi jó nincs bennünk, hogy képtelenek vagyunk az igaz életre. Mi még a törvénybeli igazságot sem tudjuk betölteni. Urunk, az pedig különösen nem, ami az indulatainkat, a gondolatainkat is áthatná, megtisztítaná, a te szeretetedet költöztetni a szívünkbe. Ezért kérünk, hogy te térj be hozzánk, hogy te tisztíts ki belőlünk valóban minden szennyet, a mi igazságainkat is. Add, Urunk, hogy mi is szemétnek tudjuk ítélni azt, amit értékesnek tartottunk, akár a saját ige ismeretünket, akár a saját igyekezetünket, a saját törvénybeli igazságainkat. Hiszen te nélküled mindez értéktelen. Urunk, segíts, hogy vágyakozzunk ennél többre, nagyobbra, a valódi tisztaságra, arra a fehér ruhára, amely tiszta és makulátlan. Urunk, te megígérted ezt nekünk. Kérünk, tegyél alkalmassá, hogy lakhass a mi szívünkben, lakhass a mi életünkben, közösségünkben, gyülekezeteinkben. Te légy az Úr. Hallgass meg, kérünk bennünket. Ami megváltunk, Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen.